Családi ház rendezett udvarán ülök Elemérrel. Első kérdésem az volna, milyen területen vett részt az oktatásban, és hogy körülbelül mióta teszi ezt?
19 éves voltam, amikor először kerültem közelebbi kapcsolatba az oktatással. Érettségi után nem vettek fel az egyetemre, és akkor még lehetőség nyílt arra, hogy képesítésnevelőként elhelyezkedjek egy vidéki iskolába. Egy felső tagozatban számtant és fizikát tanítottam december 1-től. Abban a tanévben én voltam az 5. számtantanár ebben az iskolában. Hogy miért, ezt most nem részletezném, de a lényeg az, hogy elég nehéz körülmények között kezdtem el ezt a munkát. Ami első sikeremet jelentette, az az volt, hogy a tanév végén az egyik 8. diákom második lett a megyei matematikai tanulmányi versenyen. Tudom, hogy ez nem az én sikerem volt, hanem elsősorban azért a diáké, akinek ebbéli ambícióját sikerült patronálnom. Később, amikor elvégeztem az egyetemet, és bekerültem a szakmába, fülorgégészként a kórházunk foglalkozott medikus képzéssel, és fiatal orvostan hallgatókat oktattunk a szakma különböző fogásaira, csinyára, vinnyára. Ez volt a második lépés. A harmadik pedig az, amikor már osztályvezető főorvosként fiatal szakorvos jelöltekkel találkoztam, azoknak a felkészítésével, szakvizsgára való felkészítésével kellett foglalkoznom, és kellett őket motiválnom arra, hogy egy-egy bizonyos szakterületnek az elsajátítására ambíciót ébresszek a személyiségükben. Ez sokszor, ha számukra idegen területet jelentett, némi nehézséget jelentett, de a figyelem terelésével sikerült olyan helyzetet teremtenem, hogy az érdeklődésük először csak kicsirázott, majd később kiterebélyesedett, és jelentősen belevetették magukat ennek a szakterületnek az elsajátításában.
Tehát, ha jól értem, akkor régóta vesz részt ebben a szakmában. Lát-e valami különbséget a régi diákok hozzáállása és a mostani diákok hozzáállása között?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Az első válaszom az lenne, hogy talán gyakorlatilag semmit. Hiszen minden diák arra próbál bazírozni, hogy a legkevesebb munkával a legjobb eredményt érje el. De előbb-utóbb rájönnek, hogy ez lehetetlen. Én abban a világban nőttem föl, amikor az úgynevezett porosz módszer volt a jellemző az oktatásra. A szigor, a rendszeres elszámoltatás, a rendkívül erős fegyelem. Ezt nagyon kevesen tudták tolerálni. Én, ha visszaemlékszem rá, mindig azokra a tanáraimra gondolok nagyon sok szeretettel, akik rendkívül követelménytámasztóak voltak, mert tőlük tanultam meg a legtöbbet. És egy diák számára az a legfontosabb, hogy a legtöbb ismeretet elsajátítsa, főleg, hogyha az úgynevezett nagybetűs életbe akar kiindulni. Akkor még nem volt divat a tanárverés. Akkor még a szülők patronálták a tanárokat, kérték a segítségüket, és néha egy-egy testi fenyítés, egy körmös vagy egy tenyeres úgy elment, hogy a szülő nem rohant be az iskolába tiltakozni a gyermekének a megfenyítése miatt. Hiszen a tanártól kapott fenyítést otthon ugyanúgy megkapta folytatásként is. Ma már ez valahogy másként ment. Egy kicsikét a túlzott demokratizációs törekvés még jobban békjóba köti az oktatást, mint korábban. Valahogy szerintem helyre kellene állítani azt a rendszert, ami a diák és a tanár közötti viszonyt meghatározná. A tanárnak a feladata az, hogy felkészítse a jövőre a felnövekvő ifjúságot, és ezt pedig ezzel a szabatos módszerrel nagyon nehéz megoldani.
Meg tudja ezt konkrétabban fogalmazni, mit tanácsolna egy akár kezdő tanárnak, és esetleg érdekelne az is, hogy mit tanácsol egy kezdő diáknak?
Hát egy kezdő diáknak azt, hogy ha eljutott a pályaválasztás szintjéhez, és eldöntötte, hogy mit szeretne megtanulni, mi akar lenni, akkor fektessen bele minden energiát abba, hogy az ehhez szükséges ismereteket megszerezze. Egy kezdő oktatónak, hiszen az élet területén a tanár, a pedagógus, az orvos, egy jól képzett szakmunkás, aki tanítja a segédjeit, a felnövekvő nemzedéket, szintén maximálisat kell nyújtania ahhoz, hogy egy tanonc az ismereteket ösztönözve érezze, hogy elsajátítsa. Én azt kívánom és azt tanácsolom minden oktatónak, hogy készüljön föl minden elméleti és gyakorlati órájára. Ha kell, vegyen elő minden olyan segédeszközt, aminek a segítségével a elsajátítandó tananyag értelmezését a legegyszerűbb módon tudja megoldani. Például matematikában, amikor tanulják a gyerekek a törtet, vegyenek elő a gyerekek bicskát, almát, és vágják ketté, négy, nyolc felé az almát, és abból össze tudják rakni azt, hogy mi az a fél, mi az a negyed, mi az a harmad, és így képletesen, szemléletesen meg tudják velük értetni egy nehéz matematikai fogalmat. A felnőtt korú tanítványok képzésében pedig kinek-kinek a saját motivációjának a továbbfejlesztését, annak támogatását kell a szem előtt tartani, és terelni őket egy irányba. Szent Györgyi Albert mondta, hogy annak idején az egyetemen, a felsőoktatásban szecskával nyomták tele a diákoknak a fejét, ahelyett, hogy megtanították volna őket értelemszerűen gondolkozni. Ez egy nagyon fontos, alapvető dolog. Ha valaki elsajátít egy szakmát, egy szakterületnek az ismereteit, az már egy tudást jelent. A tudás pedig része egy fajta tudománynak. És egy idézettel szeretném zárni a beszélgetésünket. A tudományhoz nem visz széles országút, és csak azok remélhetik, hogy napsütötte ormait elérik, akik nem riadnak vissza attól, hogy meredek ösvényének megmászása fáradtságos.
Következő riportalanyom Erika. Erika, hogy került kapcsolatba az oktatással?
Ápolónőként dolgozom vezetőbeosztásban. 10 évvel ezelőtt ismerkedtem meg egy francia módszerrel, amiről kaptam aztán egy oklevelet és bizonyítványt arra, hogy Magyarországon oktathassam ezt a technikát. Ez egy betegmozgatási technika, és ápolónők sajátíthatják el. Egyes elemeit ugyan laikusoknak is meg lehet tanítani.
Úgy tűnik nekem, hogy ez egy viszonylag nehéz és egyedi terület. Szembesült kihívásokkal az oktatása alatt?
Igen, a módszer átadásában az elméleten kívül a gyakorlati ismeret átadásban van a hangsúly. Az oktatási módszerem az interaktív foglalkoztatás volt. Amit bemutattam, azt a csoporttal közösen be is gyakoroltattam. Egy régi kínai közmondást szeretnék idézni, ami oktatási tevékenységem mottója is volt. Ha hallom, elfelejtem, ha látom, arra emlékezem, ha csinálom, akkor tudom. Kihívás jelentett a hitelesség bizonyítása, gondoltam én először. De mivel saját magam is a mindennapi munkámban alkalmazom a módszert, ezért elfogadták a hallgatók az oktatás tartalmát is, és az átadási módszert is. A résztvevők egy része kreditpontért jött. Arra törekedtem, hogy ne csak a pontok megszerzése motiválja az oktatáson való részvételben a hallgatót, hanem az új ismereteknek az elsajátítása is.
Szóba került itt a motiváció. Lát esetleg valami különbséget a régebbi diákok és a mostani diákok motivációja, vagy esetleg a hozzáállásuk között az oktatáshoz, a tanárokhoz? Mit gondol erről?
Saját diákéveimet és diáktársaimat tudom párhuzamba állítani a jelenlegi hallgatóimmal. Különbség van. Változott a hozzáállás, ahogy maga a társadalom is változott. Nyílt az olló. Ami azonos, az a tudásért tanulni kell, és ez már az ókorban is így volt, és a jövőben is így lesz.
Még az érdekelne, hogy örömet mi okozott a tanítással töltött évek alatt?
Jó tanítani. Örülök, hogy ezt csináltam, megismerkedtem vele, és amíg lehetőségem lesz rá, csinálni is fogom. Ha egzisztenciális lehetőségeim megengednék, térítés nélkül is tanítanám minden betegágy mellett dolgozó ápolónőnek ezt az Abrik.dot betegmozgatási módszert. Határtalan öröm viszont látni a saját mozdulataimat, és azt az örömet látni az arcukon, hogy meg tudják csinálni, egy új ismeret birtokába kerültek.
Egy most kezdő oktatónak tud-e valamit tanácsolni, hogy álljon a diákokhoz, hogy álljon a munkájához?
A szeretet az, ami a kihívásokon, a nehézségeken, az ismeret anyagnak a szeretete, amit át akarunk adni, és az embereknek a szeretete mindenen átsegít.
tudom, Dénes bácsi nyugalmazott tanár, és talán nem sértődik meg, hogyha megkérdezem, hogy hány évesnek tetszik lenni.
79.
Mikor kezdte a tanítást?
Tanítást nagyon régen kezdtem, 1953-ban. Méghozzá felsőfokú képzési folyamatban, hogy milyen örömök adódtak nem csak abban a kezdéskor, hanem az oktatás folyamán. Nem lehet elválasztani a csalódásokat, az örömöket. Ez az egész pályafutás során felváltva vagy folyamatába adódott. Voltak olyan hallgatók zömmel, akik sok örömet adtak azáltal, hogy odaadóan akartak tanulni, mert a tanulást ők maguk vállalták, akartak tanulni. És a tanítás-tanulás folyamatában azokkal lehet legnagyobb eredményt elérni. Mert a tanításnál, oktatásnál a kényszer szerepe a veszélyes terület. Ráhatni a tanulókra sokféleképpen lehet, de hogy ők visszajelzik, hogy mennyire fogadókészek, az a tanárban örömöt ad. Nagyon sok örömöt. Nem mindig akkor csapódik ez le, amikor az oktatás, nevelés, tanulás, tanítás folyamata megy, van, amikor a vizsga alkalmával, van, amikor egy szünetben, a nyugodt beszélgetés közben, amikor feloldódnak a hallgatók, a tanulók, és a tanár is elengedheti magát, és nincs az a bizonyos távolságtartás, én ki vagyok, a tanulók kicsodák, hanem egy közvetlen kapcsolat alakul ki, és ez, ha kialakul a szünetekbe, akkor ez a óra folyamatában nagyon szépen megtérül.
Legtöbb diákkal azok szerint sikerült kialakítani egy ilyen közvetlen kapcsolatot, vagy azért voltak kivételek, akikkel nem sikerült így bevonni, motiválni esetleg szünetekben?
Az igazat megvallva, a zömmel a pozitív eredményt mondhatom. Volt egy pár olyan kellemetlen az oktatási idő folyamatában, amikről később kiderült, hogy nem csak a tanuló tehetett róla, mint ahogy említettem már, hogy önkéntes volt a tanulás folyamata, olyan valakik is, hallgatók, tanulók kerültek az osztályokba, vagyis az oktatás folyamatába, akit a szüleik kényszerítettek, szó szerint, de ez később derült ki, vagyis ő azt, amit hát el kellett sajátítani, az egész lénye tiltakozott ellene. Na most a tanár ezt később ismeri fel, amikor a hallgatókat, a tanulókat megismeri. Az első órákon ezek nem derülnek ki, hogy az, aki ott tanul, tényleg önként vállalta, akarja azt csinálni, és ez bizony van, akinél egy hónap után kiderül, van, akinél a 6 hét után, én úgy tartottam, úgy vettem észre, hogy általában egy hónap, másfél hónap alatt kiderül, hogy az, aki azt a dolgot, anyag megtanulását vállalta, hogy az szeretetből, akaratból és hosszú távon végig akarja vinni. Most volt ilyen kellemetlen tapasztalatom, 2 hónap után kiderült egy hallgatóról, hogy a többi hallgató akarata és segítsége mellett ez az egy illető kilógott a sorból, mondhatjuk így, vagyis nem akart az osztály közösségbe beilleszkedni. Külön elbeszélgettem ezzel a hallgatóval egy alkalommal, kerestem az okozati összefüggést, mert úgy éreztem, hogy mindent megtettem én is, hogy a többiek tehát jól tanuljanak, ők is akartak, és ezzel az egy valakivel valahogy nem azt mondom, hogy csőd következett be, de valahogy tehetetlennek éreztem magam, és ez rosszul esett nekem is. Kerestem az okát, az okokozati összefüggés, és többi hallgatóval is beszélgetve, akkor azután döntöttem, hogy ezzel a hallgatóval le kell ülni, és meg kell tudni, hogy mi az a probléma, ami távol tart, és az én személyem az, ami irritálja, vagy távol tartja a tanulandó anyagtól, vagy valami más.
És eredményre vezetett ez a beszélgetés?
Igen. Nem volt könnyű, hogy feloldódjon. Laza, bevezető, elterelő, pozitív értelemben elterelő, más irányú témát felvetve, családi háttér miatt kiderült, hogy ő ezt kényszerből szülei, mondhatnám úgy, hogy az édesapja akaratának akart meg, illetve kellett megfeleljen. és minden énje tiltakozott ez ellen a megismerendő tanulás ismerethalmaz ellen. Ő nem erre a területre készült. Ő olyan területet akart választani, ami a hobbi és a leendő szakmája ezt találkozzon. Hát itt teljesen ellentétes volt. Amikor ezt megbeszéltük, akkor ő kérte, hogy én beszéljek az édesapjával, mert félt tőle. Drill módszerrel foglalkozott vele az édesapja, és félt, hogy kellemetlen következménye lesz.
Megállapíthatjuk, hogy a félelem, a kényszer az negatív irányba befolyásolja a tanulás folyamatát. Mi az, ami esetleg örömet okozott ebbe a pár évbe, amit ki tudná emelni, ami maradandó, akár személyes tapasztalat, élmény, vagy egy-egy diákhoz köthető ez, vagy eseményhez köthető ez az öröm, amit magában hordoz?
Már az örömöt okozott, ahogy előbb említettem, hogy az órák szünetében jól kialakult a kontaktus. Ez az egyik, ez a kezdeti találkozás a tanártanuló között. A másik pedig a dolgozatírások, a röbb dolgozatok folyamatában, a felmérés folyamatában már milyen visszacsatolás történik, és a megerősítés, az igazi megerősítés, ami az osztályzatokban is kiderül, hát a vizsgákon elért eredmény, és amikor érzi a tanár, hogy tényleg visszakerül az az anyag, amit szívvel lélekkel próbált átadni, megtanítani, ez a hallgatóba, a vizsgákon nem kényszerként, itt felelésformába jelenik meg, hanem mint egy kis előadással, örömmel adja vissza azt, amit ő fogadott a tanártól az oktatás-nevelés folyamatában.
Tehát a leadott anyag viszont hallása.
Igen, így is lehet mondani, de még valamit az én részemről úgy értékeltem, hogy láttam, hogy ez az illető tanuló, tanulók, akik így visszaadták az anyagot, tehát a úgymond visszacsatolást, hogy bíztam abba, hogy ezek majd tényleg szívvel, lélekkel fognak oktatni, tanítani, és az igazat megvalva ennek a birtokába nevelni is.